valóságos jelenlét. Bakócz Tamás, aki 1513-ban pápa is lehetett volna. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész.
A középkori magyar egyház legnagyobb alakja, igazi reneszánsz papi fejedelem Bakócz Tamás 1442-ben született a kelet-magyarországi Erdődön jobbágy családban. Apja kerékgyártó iparos volt, aki fiait egyházi támogatással tudta iskoláztatni. Tamás bátyja Bálint fiatalon préposti javadalmat nyert, így segíthette a dominikánus rendbe belépő öccse tanulmányait. Bakócz, vagy ahogy az iskolai matrikulákban szerepel, Erdődi Tamás, Szatmárban volt kisiskolás, rendi tanulmányait pedig a breslaui és a padovai stúdium generáléban végezte. A krakkói egyetemen 1464-ben lett a bölcselet magisztere, a következő esztendőket pedig Itáliában Ferrara egyetemén töltötte. 1470-ben hazatérve fogalmazóként került a királyi kancelláriára. Karrierje 1480-tól ívelt felfelé. Bátyja ekkor ruházta rá a titeli préposságot, Mátyás király pedig tehetségére felfigyelve titkárává tette. Ezt követte királyi tanácsadóvá és alkancellárá történő kinevezése, 1486-ban pedig az uralkodó kegyéből elnyerte a győri püspökséget. A királyt elkísérte hadjárataira, intézte az ország diplomácia ügyeit, része volt annak a reneszánsz szellemiségnek a formálásában, amely Beatrice d'Este hercegnővel kötött házassága után hatotta át Mátyás király udvarát. Amikor a király 1490-ben meghalt, Bakócz a lengyel II. Ulászló megválasztását támogatta a magyar trónra, a nemzetközi politikában pedig a török elleni nagyháború ügyét és Velence törekvéseit képviselte. II. Ulászló trónra lépése esztendejében 1490-ben főkancellárra nevezte ki Bakócot, aki ekkor már az ország egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb személye volt. A győri püspökséget Bakócz 1497-ben a jelentősebb és gazdagabb egri püspökségre cserélte, ám számos további egyházi méltóságot, javadalmat is birtokolt. Még ugyanebben az esztendőben uralkodói és pápai jóváhagyással elcserélte az egri püspökséget az esztergomi érsekségre, amelyet az ifjú Ippolito d'Este Mátyás özvegyének, Beatrice királynénak az unokaöccse birtokolt. Bakócz cserével, mint esztergom érseke, a magyar egyház első embere lett. Magyar prímásként 1500-ban Velence támogatásával 6. Sándortól elnyerte a bíbort. Ekkor már Rómában is ismert befolyásos főpapnak, a török elleni európai összefogás hívének igazi reneszánsz nagyúrnak számított. Tekintélyét növelte, hogy 1510-ben II. Gyula címzetes konstantinápolyi pátriárkává tette. Ez csak puszta cím volt, hiszen Konstantinápoly két emberöltő óta a töröké volt, ám birtokosa a kardinálisok sorában a legtekintélyesebbek közé számított. A kinevezés a török elleni küzdelem fő terhét viselő Magyarország és a magyar egyház felé tett gesztus is volt. Idehaza a gyengekezű király II. Ulászló mellett Bakócz 1500 után szinte teljhatalommal irányította az ország ügyeit. Életének nagy esélye 1513-ban, II. Gyula pápa halála után csillant fel, az akkor már 70. évén túljáró magyar bíboros előtt. A székülesedéskor összehívott konklávira nagy pompával, fényes kísérettel a pápai trón várományosaként érkezett Rómába. Megválasztásának esélyét a Velence támogatása is növelte, az ömében olasz kardinálisok szemében azonban ellene szólt, hogy távoli, barbár világból érkezett, és kinyilvánított szándéka volt, hogy pápaként az egyház tekintélyét, erejét, vagyonát a keresztény nemzetek összefogásával vívandó török ellenes háború megindítására, a déli magyar határok megvédésére, a Balkán és Konstantinápoly visszahódítására, a török Európából való kiűzésére használná fel. Ezzel is döntötte Bakót sorsát, hiszen az orosz bíborosokat Itália békéje, belső hatalmi egyensúlya, a kúria reneszánsz szellemének és pompájának megőrzése jobban érdekelte, mint a kockázatos és drága balkáni hadjáratok. Így, bár Bakóc kezdetben kapott szavazatokat, a többség Itália jelölt, a még fiatal firenzei kardinális Giovanni dei Medici mellett döntött, aki megválasztásakor a tizedik Leó nevet választotta. Az új pápa, aki Firenze legendás reneszánsz fejedelmének, Lorenzo dei Medicinek volt a fia, úgy érezte, hogy a vesztes ellenfelet a konklábéból vereséggel távozó Bakócot kárpótolnia kell. Így legátusi kinevezéssel és a keresztes háború meghirdetésének jogosítványával bocsátotta haza Esztergom érsekét. Magyarországra visszatérve a bíboros valóban keresztes hadjáratot hirdetett, ám a keresztjele alá gyülekező elégedetlen jobbágyok 1514-ben egy Dózsa György nevű székely kisnemes vezérletével a török helyett saját uraik ellen fordultak. A kirobbant véres parasztháborút a magyar uraknak brutális szigorral sikerült csak leverniük, az érsek pedig ezt követően számos szemrehányást kapott azért, hogy a lázadás szellemét kieresztette a palackból. A keresztes hadjárat ügye lekerült a napirendről, a magára maradó és legyengült Magyarország pedig egy évtizeddel később, az 1526-ban Mohácsnál végzetes vereséggel végződő csatában a középkori történelme végére érkezett. Ezt a tragédiát Magyarország középkori hatalmi bukását Bakócz Tamás nem érte meg. Élete utolsó éveiben politikai befolyása csökkent, egészsége megrendült, köszvény kínoszta, 1519-ben pedig szélütés érte. Visszavonult Esztergomba, ahol 1521-ben 79 évesen érte a halál. Itt is helyezték végső nyugalomba, reneszánsz művészet pártolásának legszebb alkotásában, székesegyháza itáliai mesterek által épített vörös márvány Bakócz kápolnájában, amely a magyar reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme. Bakócz korának gyermeke volt, valódi hatalom és pompa kedvelő reneszánsz főpap, aki familiáját jobbás sorból a magyar arisztokrácia világába emelte, és ő volt a 20. század végéig az egyetlen magyar, akit a kortársak a pápai trón várományosaként emlegettek.
Valóságos jelenlét. Betekintés Bakócz Tamás életébe. A műsort készítette Horváth Pál vallástörténész. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.